Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Szabó Gábor, második rész. Itt vagyunk újra, folytatjuk a Sashegy Zergéjével, a Normafa kis útjainak kőszáli kecskéjével, az Infopark és Beac pálya Nurmiával, Budaörs Zatopekjével, a Futóboltok ifjú Klapka Györgyével, a Honi futóedzők Guardiolájával. Szerényen lesütni a szemét ezekre a jelzőkre, ez az 54 kilós, mosolygós, segítőkész, szemérmes, kedves férfiú, aki ingázik a profi és amatőrlét között, edző és futó között, sportszempontból pedig öreg és fiatal között. Aki mögött közel 3 évtizedes élvonalbeli futómúlt és 12 éves edzői múlt áll, és jelenleg, nem véletlenül, az egyik legkeresettebb futóedző. Aki volt már maratoni távon országos bajnoki második és negyedik is, 10 pár éve repesztett egy 2 óra 26-os maratont, ez a legjobbja, de tavaly például 2 óra 28-at futott Berlinben, van egy 1 óra 9 perces félmaratoni PB-je, és 10 kilométeren pedig 31-38-a, mindenről egyébként a Runners World tavaszi nyomtatott számában is olvashattok, de itt bővebben hallhattok arról az emberről, aki ha kell masszíroz, vagy szélárnyékoz a csapattársainak, vagy telefonon ad futó lelki segélyt. Egyébként hallgassátok meg az első részt is, amiben Gábor az atléta múltjáról és jövőjéről beszél, a Spuri futóboltban töltött évekről, a maratonfutás műhelytitkairól, a test emlékező tehetségéről és regenerációról, frissítésről, vegánságról, vérkomolyan vett versenyekről vagy éppen elbohóckodásról, sérülésről, együttfutásról, példaképekről és üveghangon futott versenyekről. Itt a második részben az edzői felfogását bontjuk ki, edzés elméleti sajátosságokról beszélünk, gyorsan futott ultrákról, egyébként neki eszébe sem jut ultrát futni, nehogy a sebességét elveszítse, legfeljebb 50-100 kilométerig merészkedik. Milyen lehet egy edzésterv járvány idején, versenyek híján? Mi van azokkal a teljesen kezdőkkel, akik most kezdenek el sportolni, enyhítve az unalmat és bezártságot?
Egyrészt annál nagyobb szükség van edzőre, ugyanakkor meg mégse. Ez egy ilyen borzasztó kettőség. Szakmailag nem lenne indokolt, de mivel kezdő, ezért mégiscsak szükség van egy szakemberre, aki elnavigálja itt az útvesztőben. De az tény, hogy minél rosszabb állapotban van valaki, annál könnyebb mondjuk az én dolgom, mert ott nem kell sokat gondolkodni, nem kell sok edzést kitalálni, nem kell ezerféle trükköt bevetnem, mert bármit csináltatok vele, fejlődés lesz belőle.
Beszélünk az edző feladatáról.
Az edzői munka az igazából jó esetben arról szól, hogy vannak problémák, amiket együtt megoldunk.
Beszélünk az edzői munka alapfeltételeiről, mint tapasztalat például, ami oda vezethet, hogy tanítványa, kliense, futója, nevezzük már, hogy Bódis Tamás megnyeri a 2009-es Spartatlont, Ultra Balatont, valamint a 24 órás VB ezüstérmét.
A 2 éve futott országos csúcs 12 órán, mindezeknek csak az előjátéka volt, de már jelezte, hogy itt valami komoly együttműködésről van szó.
Ahhoz, hogy valaki egy komolyabb szintre, vagy egy erősebb szintre felkészítsen valakit, ahhoz már tényleg nincsen irodalom. Az már tényleg csak szimplán az marad, hogy igen, a megérzések, az intuíciók, azok meg onnan jönnek, hogy tapasztaltál valamit. Több dolgot, megláttál sok dolgot.
Beszélünk az edzői hitelességről és a kétoldalú bizalomról.
Az emberek általában önbizalom hiányosak. Ha már az edző se bízik abban, hogy egy jobb időt tudsz futni, akkor ki az Isten bízna benned?
Beszélünk arról, hogy az edzőnek mennyire fontos a rendszeres jelenlét, az elérhetőség, a nyílt kommunikáció és természetesen a szakértelem.
Az emberekre oda kell figyelni, és egy kurva sok kókler van. Ahhoz csak az egészen elképesztően rossz edzők képesek, hogy valakiből, ilyen amatőr futóból ne hozzanak ki fejlődést. De ismerek ilyet. Megcsinálja.
Szót ejtünk az elvégzendő futó feladatokról, minőség, mennyiség, relációban.
Nem lehet igazán begyorsulni, hogyha mellette fut 150 kilométert, vagy még többet.
De előfordul az is.
Mert az húzza be a kéziféket. Tehát azt úgy nem lehet egyszerre két lovat megülni. De ugyanakkor meg persze van egy olyan megfigyelés is ezzel párhuzamosan, hogy igenis lehet gyorsulni úgy is, hogy sokat futsz, és közben nyomod a résztávokat is.
Beszélünk arról, hogy a stílus felülírja az edzési módszert.
Az, hogy valaki milyen stílusba futja az edzéseit, az sokkal fontosabb, mint az, hogy most milyen edzésmódszert választ.
Azt hogy érted a stílust?
Ezt mondom, hogy a fokozás, az, hogy a végére tartogatsz, hogy azt tanítod a testednek, hogy a végére legyen erős. Mint ahogy én a versenyzési stílusomat is e köré csoportosítom és építem, hogy a végére annyi kraft maradjon, hogy legyen erőm kibontakozni. A fokozó futás az egy, meg eleve az, hogy fokozó jelleggel csinálni a résztávos edzést. Az egy kardinális ügy.
Ugyanakkor nem hallgatjuk el ezeknek hátulütőit sem.
Az elfutott edzés az arra tanítja meg a testedet, hogy kell a versenyt is elfutni és rosszul felépíteni. Nehéz olyan türelmesnek lenni, akár verseny, akár edzés közben, hogy kivárni azt a pillanatot, amikor igazán idő van, igazán tényleg megindul a láb, és akkor lehet futni gyorsabban.
Fontos kérdés az öregedés lassítása, a test fiatalon tartásának titka. Eleve beszélünk az időskori fejlődésről, ami nem képtelenség, hanem elérhető dolog.
Az időseknél ugye az szokott előfordulni, hogy azt mondják magukról is, meg más is azt mondja nekik, hogy már csak könnyen, finoman. Persze ez igaz is, csak akkor nem lesz fejlődés. Tehát rengeteg olyan módszer van, vagy kiegészítés van, amivel ha nem is tudsz előrelépni, de az életkorból fakadó teljesítmény romlást balanszba tudod tartani.
A büntetőkörben újra Szabó Gábor, ez itt a második rész. És mielőtt belevágnánk, még gyorsan arra kérlek titeket, hogy az aktuális adást és a régebbieket is lájkoljátok, értékeljétek, csillagozzátok, akár mézzétek a különböző hallgatói felületeken. Ezzel nagyban elősegítve, hogy a műsor előrébb sorolják ezek a felületek, és hogy másokhoz is könnyebben, gyorsabban eljuthassanak. Valamint mindig nézzétek meg a Nem Azért blog aktuális adáshoz kapcsolódó posztját, hiszen a témáról sok-sok háttérinfót, képet, videót és egyéb nyalánságot kaphattok ott.
Beszélj a csapatodról, leánykori nevükön Sashegyi Gepárdok, gondolom ezt rólad kapták, mert hogy ott laksz a Sashegyen, vagy sokszor futottatok fel a Sashegyre, ezt majd elmondod. Ha jól tudom, 2007 óta létezik ez a csapat?
Körülbelül igen, akkor alakultunk. Egy Nike futóklub volt a kiindulási dolog, és nekem csak úgy szóltak, hogy szükség lenne edzőkre, akik nyilván nem úgy edzők, hogy edzők, hanem inkább csak ilyen irányítói feladatra kerestek.
Két leckével embert. Előrébb vannak, mint a diákok.
Nem ez volt a lényeg. Tapasztalt jó futók, tehát például Markocsán Sanyi is akkor kezdte. Csak így abból az emberi alapanyagból, akik Nike futóklubosok voltak, Vajda Zsuzsi, akkor kezdtek el ezzel ismerkedni, hogy milyen edzést tartani, milyen edzői feladatot is ellátni a futáson túlmenőleg. Nekem egyszerűen csak annyi volt az érdekes az egész sztoriban, hogy bár magamat egyáltalán nem éreztem alkalmasnak erre a szerepkörre, de éreztem azt is, hogy nagyon hiánypótló, amit csinálok, mert akkoriban is voltak ilyen közösségi futások, ahol összeverődtek az amatőrfutók, és akkor így futottak haveri dolog, hogy így összejövünk, és jól érezzük magunkat, futunk egy picit, és az egésznek van egy ilyen jó feelingje. Na mi meg azért ennél sokkal komolyabb és koncepciózusabb edzéseket csináltunk. Előre meghatároztam már a kezdet-kezdetén,
mármint hogy... annak a teamnek, aminek te voltál a felelőse?
Igen, igen. Tehát mi
te nem az volt, hogy egyszer összetettek a szigeten, és volt 4-5 kapitány, és azok...
Mi nem szigeten futottunk, minden Nike futóklub vezetőnek meg volt a külön helye, kerülete.
Neked hol volt?
Én a 12. kerületben, pont a központ mellett a TF pályán működtem.
A Sashegy lábánál.
A Sashegy lábánál. Akkor jött egyébként a név is. Csak ugye a Nike futóklub nem működött, egy-két évig volt csak, és akkor utána a legtöbb futóklub megszűnt, Nike futóklub.
Te meg úgy gondoltad, egyben tartod a társaságot?
Én meg úgy gondoltam, hogy mivel annyira jó kis csapat jött össze, meg mondom, itt a kulcs az volt, hogy én egy erős magot építettem, egy erős csapatot, aminek a lényege az volt, hogy nem csak jól éreztük magunkat együtt, és csak úgy futogattunk, hanem tényleg egy bizonyos cél vezetett minket, hogy jók legyünk. Hát jó, most persze nyilván mindenki jobban akar futni, vagy gyorsabban, de mi tettünk is a dolog érdekében.
Hát főleg te, mert én úgy tudom, hogy te az elmúlt 11-12 éve, amióta létezik a Sashegyi Gepárdok, minden keddi és csütörtöki edzést megtartottad. Ez egy
nagyon
ez is egy urbán legend, vagy pedig te kurvára ráérsz, vagy ennyire elhivatott vagy, vagy sose voltál beteg.
Tulajdonképpen az elhivatottság az a stimmel. Nyilván voltak edzések, amik elmaradtak, de ilyen bohóságok miatt, hogy ünnep, vagy mit tudom én...
Vagy például karantén.
Karantén. Ezek engem nem...
Elmúlt napokban.
Engem nem nagyon hatnak meg. Nagyon elvetemült módon edzéspárti vagyok, és az edzést mindig meg kell tartani. Ha véletlenül mondjuk külföldön voltam, vagy olyan dolgom volt, meg volt egyszer-kétszer, hogy tényleg megbetegedtem, kijelöltem egy valakit, akinek az volt a feladat, hogy levezényelje
avatar helyettem.
Igen, ja meg régen azért ne feledkezzünk meg, hogy elég sokáig Perső Ciati volt az edzőtársam. Ővele csináltuk sokáig a gepárdosdit.
Ugyanakkor bár majdnem minden edzést megtartottál, de szinte egybehangzó vélemények szerint, sőt nem is vélemények ezek, hanem tények, mintha a klubrádióban lennénk. Szóval, hogy notóriusan elkésel az edzésekről, meg úgy általában.
Na ez az urbán legend egyébként. Tehát ami egyszerre az előnyöm is, hogy odaszánom magam valamire, abból adódik a másik oldalon a hátrány, hogy megcsúszok az idővel, mert mindenre odaszánom a magamat, amire kell, amire úgy gondolom, hogy oda kell szánni.
Már magadat úgy jellemezted, hogy másodvonalbeli futó vagy, de azért még mindig az ország leggyorsabb maratonistái között vagy, mondjuk az első 10-ben szerintem benne vagy.
Első 5-ben is.
Első 5-ben, oké. Okay. És ez elég régóta így van, talán ezt mondhatjuk így. Ugye edzőként is sikeres vagy, elég csak a Bódis Tomit említeni a közelmúltból. VB második hely, Spartatlon győzelem, UB győzelem, vezeted a Gepárdok csapatát, ennek ellenére nem kerültél be a Futóarcok kiadványba. Hogy éled meg ezt, Gábor?
Álmatlan éjszakáink voltak, nagyon rossz érzés, de bízom benne, hogy a Futóarcok 2 kiadvány ma már benne, az már külön oldalak hosszú sorát fogják nekem szentelni. Nyilván kifelejtettek szimplán, hát én ebből nem csinálok problémát. Nem lehet mindenki benne, nagyon sok fontos futó egyébként benne van.
Hát az biztos, és nagyon sok kevésbé. Na jó, szerintem ezt itt várjuk is el.
Mindegy.
Jó. edzőként és futóként neked egy kettős szereped van, és ezek nagyon gyakran egybecsúsznak, tehát például egy versenyen, ahol a futóid is indulnak, és te is ott vagy mondjuk az élmezőnyben, akár tanácsot kell adni úgy, igen, hogy tudod, hogy ő az ellenfeled a versenyen, hogy te tudsz-e határt húzni, el tudod-e választani az edzőséget magadba elég kristálytisztán, vagy amikor mondjuk levezényelsz egy edzést a pályán, akkor is van benned versenyszellem. Ez kicsit olyan, mint ez a játékos edző, hogy magát becseréli, nem tudom, a meccs közben, mert szarul játszik a középpályán, és akkor ő úgy gondolja, hogy jobban fog játszani. Szóval ez egy furcsa helyzet, nem?
Igen, igen. Amúgy sajátságos, nagyon, nagyon, ha átgondoljuk, hogy hány olyan edző van, aki még ilyen szinten aktív, és ténylegesen nem csak, hogy be tudja magát cserélni, de hogy segítségre tud lenni egy verseny közben is egészen közelről a többieknek, hát ilyen nem nagyon van. Tehát ez ebbe szerintem megint csak lehet egy ilyen, ha valaki keresi, hogy mi a gepárdok titka, az kb. Ez is részben, hogy én nem csak motivációnak és inspirációnak vagyok jó, hanem konkrét segítségnek is, mert ott tudok lenni mindenkivel, még a verseny végén is, és tudok jó dolgokat mondani.
Volt olyan már, hogy gyémántot találtál? Tehát, hogy valaki jött hozzád, vagy te mondod, hogy esetleg gyere, és valami nagyon nagy dolog sült ki belőle, mint amire számítottál.
Hát a gyémántot úgy értelmezem, hogy mint a Bódis Tomi, hogy...
Na de ő jött be hozzád, nem?
Egy kvázi
tehát te nem felvadászolsz le futókat, hogy gyere hozzám edzőre.
Nem. Az sosem történik meg, hogy már egy kiforrott, egy jó futónak azt mondjam, hogy gyere hozzám, mert nálam jobb lesz. Hagyd ott a régi futóedződet, és gyere hozzám, mert itt jobb a csapat, itt én jobban értek hozzá. Ilyet sosem mondok. A legtöbb gepárd, még a távgepárdok is tisztán az én munkám. Hát itt majd egy kicsit érdekes lesz, azért elválik, mert most tényleg csatlakoztak az utóbbi fél évben olyan fiúk, lányok a csapathoz, akik más edzőnél voltak, és azért a velük való munka is azért már, mint az eredmény, azok majd így megoszlanak, hogy lehet majd azon vitatkozni, hogy
kinek,
hogy
a munkája,
kinek a munkája, kinek számított nagyobb, mennyit nyomott alatba, hogy ki volt évekig, vagy nem évekig az edző.
Azért most leginkább a Lőrinc Olivierre gondolsz, nem?
Hát az Olivier az most lehet, hogy nem én vagyok a kedvenc embere így a futótársadalomban, mert hogy a két legfontosabb tanítványa az átkerült hozzám, ők átjöttek.
A Szilvi, Lubics Szilvi és a Marázs Zsuzsi?
Így van. Ami azért...
Úgy érted, hogy fontosabb, hogy a legtöbb sikert elért?
Hát mondhatjuk nyilván, hát tehát Olivernek ők voltak a versenyparipái, tehát a zászlós hajók. Hát nem tudom, hogy fogalmazzam. Tehát...
Santa és Maria.
Igen.
A sikerek javára írod azt, hogy exponenciálisan nőnek most a hozzád forduló futóknak a száma? Én nem tudom, ez magyarul volt-e, de hogy érted a kérdést?
Aha.
Hát hogy, hogy azt gondolják, hogy te tudsz valamit, és hogy ők nagyon gyorsak lesznek, vagy... Szóval mit remél a futó, amikor elmegy egy edzőhöz? Mit szeretne? Az én tapasztalatom az, hogy nagyon sok ember azért fordul edzőhöz, mert nem szeretne azzal foglalkozni, hogy kvázi magát hogy büntesse, vagy hogyan szivassa egy edzésen. Nem, neki legyen előírva, és az elmegy, megcsinálja, kész, le van tudva. Az edző azt jobban tudja. Tehát nem azt a balcói elvet követik, hogy más úgy se tudna annyit kiróni rám, mint amennyit én kirovok magamra, hanem hogy egyszerűen ezt valaki intézze, más legyen, másnak a hatásköre, aztán majd meglátjuk.
Nyilván ez is benne van, de én inkább abban látom a változást, ami most az utóbbi időben, főleg a Spártatlan és a Tominak a spártatlani győzelme után történt. Ugye azóta kb. Megkétszeröződött a futóinak a, a száma. Mondhatunk ilyeneket, hogy a rohanó világunkban az embereknek kevés az ideje, és kevés arra is az idő, hogy nem elég hatékony, nem elég célra vezető edzésekkel, olyan módszerekkel, vagy olyan emberekkel készüljenek, akik nem tudják nekik garantálni azt, hogy ennek van értelme, meg előrébb tudnak lépni.
De ez veszélyes mondat azért. Hát, mert te tudod garantálni?
Láttam már mindenféle helyen ilyen garanciákat, de ez nyilván nem lehet garantálni semmit. De az, hogy itt nálunk kb. Mindenki fejlődik, azért az elég sok garanciát is jelenthet.
Hány tanítványod van most?
Nem mondom meg.
Jó, mennyit? Sokat kell ezzel dolgozni?
Sokat.
De ha jól tudom, te csak havonta írsz edzéstervet, nem hetente nézed meg az eredményeket, hogy mit futott az edzésen, és
havi edzésterveket írok, hogy lássa a szegény futóm, hogy mit várok el tőle a következő hónapban. Tehát, hogy azért az fontos, hogy legyen egy perspektív, hogy akkor most kb. Ilyen munka lesz, föl lehessen készülni rá. Az összes emberem nyugodtan rám csöröghet, írhat nekem messengeren. Nincs az, hogy havonta csak egyszer vagy kétszer kereshet, mert az nem edzés tartás, az nem edzés. Az edzői munka az igazából jó esetben arról szól, hogy vannak problémák, amiket együtt megoldunk.
Azt hittem, azt fogod mondani, hogy a gazda szeme hízlalja az állatot, tehát a jelenlét az a fontos, meg az is hogy ott kell lenni, persze, az meg, is hogy fontos. Látni kell.
Az is fontos, igen, de ha nincs arra mód, mert valaki mondjuk Szerbiába él, és neki írok edzéstervet, mert van ilyen.
Ez világos.
Akkor is meg kell lenni annak a oda-vissza visszajelzés, ráválaszolok, tehát hogy oda-vissza működni kell egy kommunikációnak ahhoz, hogy ez így normálisan tudjon menni. Van, aki persze ezt nem használja ki, és tök jó el van egyedül is, és abból is megcsinálja a saját edzéseit, hogy kitalálja, hogy mire gondolhattam, és nem kérdez.
A koronavírus miatt volt, aki lemondta az edzés tervét? Én lemondtam, de pontosan azért, mert mivel nem látom, hogy hol a vége, nem tudom, hogy mire készülünk, a futást nem hagyom abba nyilván, már hogyha nem hagyatják velem abba, de nem látom értelmét, nem tudom, ilyen periodizációnak. Egy olyan bizonytalan időszakban, amikor nincs hova, meg mire készülni.
Hát ez egyébként egy hosszúra nyúló alapozás lehet, ha valakinek az alapozásra van szüksége.
Én alapoztam a teled, Gábor.
Tudom, azért mondom, hogy neked egyáltalán...
Fagyban, sárban.
Nem csak most itt sok helyen, sok okos ember, sok minden okosat mond. Tehát most például mindenki azt mondja, hogy ilyenkor folytatni kell az alapozást, de hát mindjárt jön a jó idő, lehet jó gyorsakat futni. Ha valakinek gyorsfutásra van szüksége, akkor fussa gyorsakat. Tehát, hogy akkor minek alapozzunk 6 hónapig? Ha túlzásba visszük az alapozást, az ugyanúgy nem visz előre senkit, mint hogyha most orba szájba részt távozunk.
Tehát akkor most milyenek az edzéstörek? Azért ez egy olyan érzékeny időszak, hogy gondolom neked is erre reagálnod kellett. Vagy te írod rendületlenül tovább, mintha lenne az a verseny, csak az nincs, az ott luk lesz a naptárban, megyünk tovább?
Hát
vagy...
nem, most például a gepárdoknak kitaláltam, hogy legyen egy virtuális félmaraton, amit a most a hónap végén lefutnak, minthogyha az lenne a verseny, de mindenki egyedül futja meg, ha lehet, ha megengedik, ha addig nem leszünk bekaranténolva. Na szóval... ilyen kis mikrocélokat azért próbálok kitűzni, meg olyan érdekesebb edzéseket csinálni, amiből azért ki lehet hozni egy jó tempót, egy jó futási élményt. Tehát ilyeneket azért lehet tenni. De nyilván kellett reagálni rá. Például most nem távokat írok, hanem időket. Tehát, hogy mennyi időt fusson gyorsan, mennyi idő legyen a pihenő, mennyi idő legyen a joggolás, tehát olyan dolgokat, amiket könnyebb megcsinálni, hogyha, mit tudom én, majd később lehet, hogy lesz ilyen, hogy nem szabad eltávolodni a lakhelytől 2 kilométerre. Akkor lehet, hogy egy utcán oda-vissza kell futni majd, vagy nem tudom, tehát, hogy olyan kényszer megoldások lesznek, vagy lehetnek, amiket még be sem tudunk látni, hogy
milyen. Ettől az időszaktól mit vársz, amikor ez véget ér, hogy mondjuk ősszel, mondjuk nem, tényleg, ahogy ez prognosztizálható június-júliusra lecseng, és lesz mondjuk ősszel versenydömping, akkor ott, mint az állatok, úgy fognak megindulni a futók, mert már ki vannak éhezve, vagy formahanyatlás lesz. Mit hozhat ez az időszak?
Hát itt nyilván az is fontos, hogy mennyire sikerül motiválni egymást a csapatnak is, de úgy általában a futóknak saját magukat mennyire vannak megszeppenve, megijedve, mennyire veszik betű szerint ezt a maradj otthon skandalumot.
Mondtad, hogy most már a karantén lehetőség miatt percet, másodpercet írsz, nem távokat, mert ugye nem pályán edz a többség, de hogy például pulzust valaha írtál, pulzus edzést? Pulzus alapú edzést?
Van, akinek az intenzitást abba adom meg, igen.
Miért? Pedig úgy tudom, hogy nem vagy híve.
Van, aki olyat kért, tehát, mert hogy azt szokta meg. Tehát mondjuk régen Olivier tanítvány volt, és akkor átjött hozzám, akkor nyilván, hogyha ő azt szokta meg, de mondjuk más példát is mondhatok, tehát nem azért, csak hogy ezek ilyen szokás. Teljesen mindegy, hogy mibe adom meg, tempóba, vagy pózusba. A lényeg ugyanaz. Nekem nem számít.
Ugyanaz?
Aha. Csak mondjuk mégis hozzám sokkal közelebb áll a tempó, azok a fogalmak, amiket használok, hogy lendületes, meg fokozó, tehát hogy nálam a futóknak nem olyan szerepe van, mint általában, hogy szolgai módon megcsinálni az edzéstervet, hanem én partnert látok a futókban, akik mindenki saját individuum, és hozzáteszi az edzéshez azt, amit ő hoz, meg azt, amit gondol. Tehát én szeretem azt, hogyha gondolkodnak az emberek.
De most ezzel mit akar sugallani? Hogy vannak olyan edzők, akik
nem sugallok, én ezt mondom. Nem, csak hogy ez az én stílusom. Én ezt hangsúlyozom, hogy az egy edzői magatartás, egy hozzáállás, hogy nem azt akarom elérni, hogy nélkülem rossz futók legyenek, vagy ne tudják feltalálni magukat, hanem pont ellenkezőleg, hogy egy ilyen nagyon kreatív, nagyon gyorsan, pörgősen, flottó reagálni tudó ember legyen a hirtelen változásokra az, aki nálam fut. Mert hogy olyanok az edzések, hogy erre rákényszerül.
A következő 2-3 évre mik a te edzői terveid? Minél több bajnokot nevelni, vagy minél jobban szélesíteni a palettát?
Semmi. Aki megbízik bennem, abból kihozni a legjobbat, ennyi. Nekem nincsenek ilyen mindenféle célkitűzéseim, hogy hány bajnokot, meg hány világcsúcstartót, meg világbajnokot akarok nevelni, mert nem ez a cél, hanem hogy tudjak segíteni nekik. Csak ennyi.
Beszélgettünk itt különböző edzői felfogásokról. Most én mondok neked egyet, és fejtsd meg, hogy esetleg ez kinek a felfogása lehet, jó?
Jó.
Előkészítő edzés van az első napon, rövid ideig tartó erőltetett gyors mozgás. A másik nap egy erősítő edzés, maximális előfejlesztés, fokozott intenzitás. A harmadik nap egy csillapító edzés, regeneráció az előző nap kemény feladatai után. Kvázi az a terhelés elvétel, aktív pihenés, és a negyedik nap pedig szinten tartó edzés, kondicionálás, egy kicsivel erősebb terhelés, mint az előző csillapító nap után, technikai gyakorlás.
Nem, ez futó? Futó felkészülés?
Akár az is lehet.
Nekem gyanús, hogy ez nem az.
De ez egyébként az.
A csífutás?
Nem. Ez a Philostratosnak a könyvében olvasható. Ez egy ókori görög edzésmódszer. Úgy hívták, hogy tetrász. Ma ezt lehet úgy nevezni, hogy periodizáció, ahogy már mondtad te is. Szóval, hogy ez a ciklikusság ismétlődésen alapuló hullámzó edzésmódszer. Egyébként ott még ütötték, verték is az atlétát. Tehát az edzőnek volt egy ilyen nagy túlhatalma.
Igen, akkor egy picit más volt az, amit atlétika alatt gondoltak. Mások voltak a távok is, meg a körülmények. Sokkal dinamikusabb, gyorsabb, erősebb testfelépítésre volt szükség, és gondolom ezért volt ez a sokoldalúság.
Nyilván ez egy mai szemmel kicsit meghaladottnak tűnő edzésmódszer, amiből azért lehet tanulni, de hogy mi a jó edző feladata, milyen tulajdonságokkal kell, hogy rendelkezzen egy edző, kiből lehet jó edző, miben tud segíteni egyáltalán a futónak? Pszichológusnak kellene egy kicsit, vagy ilyen lelketlen hajcsárnak, vagy egyszerűen ez egy ilyen munkakapcsolat, ő ír valamit, te pedig vagy végrehajtod, vagy nem, vagy eredményes leszel, vagy nem.
Amatőr futóknál nagyon, nagyon nehéz kitalálni, hogy mi a célra vezető, hogy ütni, vágni, vagy éppen a maximális megértést kell tanúsítania, hiszen az élet mindenféle viszontagságainak ki vagyunk téve, a gyerek sír, a fér vagy feleség éppen aki amelyik mindenféle feladatokkal van ellátva, és egyébként meg a munkahely olyan, amilyen. Nem feltétlenül sikerül ilyen körülmények között az edzéstervet akármilyen zseniálisan megírtuk betartatni, úgyhogy ez irányában az embernek, ha edző és komolyan azt gondolja, hogy amatőr futókkal foglalkozik, akkor maximális megértéssel kell viseltetni.
De téged az edzősködésben mi az, ami minden nap vonz? Tehát, hogy amikor fölkelsz, hogy ez jó érzéssel és motivációval tölt el, az mondjuk, hogy általad valaki többre képes, vagy az, nem tudom, ami emberbaráti szeretetből te segítesz az emberek életébe egy jó eredményt elérni, amire ő büszke lesz, vagy sikeres lesz, vagy egyszerűen...
Jókat mondasz, ez mind benne van. Nem, hát ez jókat mondasz, ez benne van, tehát ez az baromi jó érzés, amikor csinálsz teljesen magadtól 15-20-25 évig valamit, és kiderül, hogy az másra is jó, amiben annyi időt belefetszoltál, az végső soron az másnak is hasznos információt rejt, és azt így továbbadod, az jó érzés, hogy ezzel segíted a többieket.
De ehhez kell egy szerencse is, hogy most ennyire szélesre nyílt a tömegsportnak a bázisa.
Hát jó, csak pont ez az elhivatottság, hogy amikor én elkezdtem, akkor ennek még híre hamva nem volt. Ez még azt se lehetett sejteni, hogy a futás ennyire be fog lendülni, hogy ez tényleg elvitathatatlanul egy ilyen belső, még talán én se tudom megfogalmazni normálisan, hogy miért csinálom, de hogy ez önkifejezés talán, igen. Tehát ez a tudás, ez a szakmai tudás, amit így felhalmoztam, ez így egyre értékesebb lesz.
A szakmai tudásnak hány százaléka mondjuk az elméletben összerakott, tehát könyvekből, szakcikkekből összerakott tudás? Te azért biokémiában is hát viszonylag jártas vagy, elég sok cikket olvastam tőled etéren. És hány százaléka a gyakorlat, tapasztalat?
A gyakorlat és a tapasztalat szerintem a 90 százalék. Minél több jó futóval dolgoztam együtt, mondjuk Deli Gergő, Komócsin Balázs, vagy Németh Gábor, az előbb említett Burucs Feri, annál több komoly tapasztalat jött össze. Azért ahhoz, hogy valaki egy komolyabb szintre, vagy egy erősebb szintre felkészítsen valakit, ahhoz már tényleg nincsen irodalom. Az már tényleg csak szimplán az marad, hogy igen, a megérzések, az intuíciók, azok meg onnan jönnek, hogy tapasztaltál valamit. Több dolgot. Megláttál sok dolgot.
Azt mondtad, hogy te garantálhatsz jó eredményeket azoknak, akik hozzád fordulnak, meg azt is mondtad, hogy...
Igen, bár ilyet sose jelentenék ki, de...
Ja, hát itt az előbb jelentetted.
Hát igen, csak nem, én azt jelentettem ki, hogy én talán még ezt meg is tehetném, hogy garantálok valamit, de...
Jó, akkor máshogy kezdem a kérdést, hogy ne is reagálj lesz. Hogyha téged az mozgat, hogy a futóidnak örömet szerez az, hogy hozzásegíthet őket egy jó eredményhez, akkor mondjuk azok a futók, akiknek van edzője, de nem fejlődnek, azok mit csinálhatnak rosszul? Ők csinálnak rosszul, vagy az edzéster rossz, tehát az edző felelőssége ez, nálad mindenki fejlődik-e, és ez pont, hogy akkor nem a te felelősséged. Hogy van ez a dolog?
Ez egy kényes kérdés, mert itt egy mondattal meg tudom bántani nagyon sok edző kollégámat, úgyhogy nem is teszem, de a lényeg, hogy az emberekre oda kell figyelni, és egy kurva sok kókler van.
De most tudjuk, hogy kurva sok kókler van. Az, aki UB-ra vállal felkészítést, és kétszer elindult UB-n, és soha életében nem ért körbe, és ránézel, és egyszer nem tűnik hiteles embernek, az egy kókler, szerintem.
Persze.
Nem azt mondom ez, hogy előfeltétele az, hogy minden versenytípusra részt vegyél, mint futó, és utána kezdj el edzősködni, csak egyszerűen van a hitelesének egy olyan szintje, meg egy olyan letett történeted az asztalra, amiből valaki el tudja dönteni, hogy ebbe az emberbe bízok, vagy nem bízok. Hát ez világos. Hát,
ja, domborítsuk ki ezt a bizalomra.
És akinek nincs edzője, ott szintén az intuíció működik? Tehát aki magát edzi, szeretne mondjuk egy közepes szintű maratonista lenni, most ez alatt azt értem, hogy mit tudom én, 3 óra alatti, de mondjuk 2:32-40 feletti, egy jó gondolkodású, talpra esett ember simán fel tudja edzeni magát, vagy ahhoz már edző kell, speciális dolgok kellenek, vagy ez csak egy tévhit?
Minél rosszabb állapotban van valaki állóképességben, egyrészt annál nagyobb szükség van edzőre, ugyanakkor meg mégse. Ez egy ilyen borzasztó kettőség. Szakmailag nem lenne indokolt, de mivel kezdő, ezért mégiscsak szükség van egy szakemberre, aki elnavigálja itt az útvesztőben. De az tény, hogy minél rosszabb állapotban van valaki, annál könnyebb mondjuk az én dolgom, mert ott nem kell sokat gondolkodni, nem kell sok edzést kitalálni, nem kell ezerféle trükköt bevetnem, mert bármit csináltatok vele, fejlődés lesz belőle. Ahhoz csak az egészen elképesztően rossz edzők képesek, hogy valakiből, ilyen amatőr futóból ne hozzanak ki fejlődést. De ismerek ilyet. Megcsinálja.
A kérdés edzőként, ha jól veszem ki a szavaidból, nem az, hogy mondjuk mennyit kell futnia valakinek ahhoz, hogy jó maratont fusson, hanem hogy a hogyan.
Meg hogy mi a hiányossága. Mindenkibe azt kell megtalálni, hogy mi az, ami hiányzik.
Akkor ez egy, a mennyiség az egy sokáig uralkodó, de mégiscsak tévhit.
Igen,
a futásberkében.
Kb. Ez a legfontosabb mérce, hogy mennyit futsz? Ezt szoktuk egymástól kérdezni a leggyakrabban, pedig ez annyira semmit mondó tényező, hogy hány kilométer van hetente benned. Jó, persze minél hosszabb a táv, azért ez mégiscsak számít, de annyira másképp reagálunk a mennyiségi és minőségi munkára is, hogy szinte irreleváns, hogy éppen mennyi az annyi.
Ez tök jó, hogy ezt említed, mert akkor így át tudnánk evezni az ultra farvizére, hogy ilyen klubrádiós fordulattal legyek ismét.
Már megint.
Igen. Te azért futottál egy-két ultra közeli verseny, most engem fognak megkövezni a hardcore ultrások, hogy miért nevezem mondjuk a Mátra Bércet ultrának, vagy nem
hát
tudom én.
Hát fussák le és meglátják.
Jó, abban a tempóban értem, de...
Nem a tempó.
Oké, mondjuk nem, de mondjuk 200 fölött soha nem futottál, kvázi mondhatom, hogy fogalmad nincs, hogy ott mi van, mi történik, mit érzel, de azért szerintem a te tapasztalatod alapján nagyjából le tudod.
Kétszer futottam kínisi százat. Az már valami. Igaz, hogy az első az ilyen belesétálós volt. A utolsó 30-at ugyanannyi idő alatt tettem meg, mint az első 70-et.
De nem ilyen bakancsba, hátizsákkal mentél?
Nem.
Rendes futva.
Futva.
Na, befejezve a kérdést. Tehát, hogy te, aki nem futottál még mondjuk 200 fölött, mégis most egyre több kliensed van, akiket ezekre a távokra készítesz föl. Ezen gondolkodtál bármennyit is, hogy illik a profilodba, vagy pont kihívásnak vetted, és örültél is, mert már régóta ki akartad volna próbálni ezt, meg azt, és azt a módszert, ami a fejedben van, és tudsz egy tuti receptet, ami nem csak arra jó, hogy biztonsággal teljesítse a távot, hanem mondjuk még jó helyen is végezzen.
Igen, hát tudok egy tuti receptet, kúra sokat kell dolgozni. Ez a lényeg. Most, hogyha belegondolsz, hogy mennyit fut egy élvonalbeli maratonista, annál többet egyszerűen nem lehet futni. Nem lehet...
Mennyit fut egy élvonalbeli maratonista?
200-300 kilométert hetente. Inkább 250 fölött.
Az napi két edzés, vagy akár három?
Ahogy mondod. Tehát azt gondolom, hogy az a mennyiség, amit mondjuk megcsinál egy élvonalbeli maratonista, vagy egy nem annyira élvonalbeli, mondjuk egy második, harmadik vonalbeli, mint mondjuk én is, az feljogosít nyilván némi kiegészítéssel, tehát a hosszú futásokon kell egy kicsit változtatni, de feljogosít arra egy edzőt is, vagy akár egy futót is, hogy egészen bátran bevállalhat hosszabb távokat is, nem lesz probléma. És így van ez szerintem az ultra világával, hogy hiába vannak a nagy célok, de a futók alapvetően alul edzettek a célhoz képest. Tehát a 200 kilométerhez, a 250-hez, tehát egy spártatlant végigcsinálni, az annyira kemény, hogy arra szinte lehetetlen teljesen felkészülni.
Mármint milyen szinten végigcsinálni, vagy bármilyen szinten?
Nem bármilyen szinten, hát hogy magadhoz képest a legjobbat kihozni. Tehát lekocogni megint más, de most ugye a versenyzésről beszélünk, meg arról, hogy elmenni a végsőkig, hogy megnézni, hogy...
Felidézed azt a napot, amikor a Tomi bejött a Spuriba hozzád, és megkérdezte, hogy felkészítenéd-e a Spartatlonra? Ez, úgy tudom, hogy jót nevettél rajta.
Hát persze, ez egy teljesen általam ismeretlen srác, akit előtte még futóversenyen se láttam, mögöttem se, nyilván előttem se, mármint hogy a versenyen nem nagyon volt a környékemen, és akkor egy ilyen kaliberű dolgot...
Te nem is cipőt akart, hanem egyszerűen megkeresett téged,
célesen hozzád jött? Már egyszer volt bent a boltban, és akkor a kolléganőmnek mondta, hogy majd visszajön, csak mert éppen akkor nem voltam ott.
Ugyanazt csináltam, mint te, amikor a Szűz Csabát környékezted meg annak idején, nem? Nem akartál cipőt venni, csak a tanácsaira vágytál.
Hát ő azért direktebb volt ennél. Tehát én azért... Én inkább az atlétikai millió és a futásnak a világát cippantottam magamba, az ő boltjába. Ő meg konkrétan a segítséget kérte. De...
És miért téged?
Hát ez is rejtés. Szerintem ez egy ilyen sorsszerű dolog. Valószínűleg, már mondjuk ez nagyképű, de hogyha nem hozzám kerül, akkor még nem éri el ezt a szintet.
Azt mondtad, amikor bejött a Tomi a boltban, hogy valamit éreztél, hogy nagy dolgok vannak készülőben. Ez nem egy utólagos visszamagyarázás?
Nem. Ahogy lezajlott az a beszélgetés, az tényleg olyan volt, mint egy ilyen valójában sorsfordító volt mind a kettőnknek.
Neked miért?
Hát mert nagyon beindult tőle az edzői karrierem. Tehát amit elértünk együtt, az nagyon sok embernek adott reményt, meg hitet, hogy van értelme küzdeni, meg dolgozni. És hát azért az fontos egy edzőnek is, hogy a tanítvány az nagyon sikeres legyen, meg nagyon jól fusson. Tehát az mindig jó.
És hol lehet a ti együttműködéseteknek a vége? Mármint, hogy miben csúcsosodhat ki? Ezzel rögtön aztra is kíváncsi vagyok, hogy az elkövetkezendő 2-3 évre mivel tervezel?
Nagyon komoly célok vannak, de egyelőre még ez nem publikus, úgyhogy...
Jaj, nem már!
De...
Mi tízész már itt, ne csinálj!
Leszedi a fejem, hogy elárulom, hogy mire készülünk.
És ha én azt mondom, hogy ezt ő kérdezi tőled?
Nem, ennél nagyobbat nem lehet álmodni. Elég legyen ennyi.
Nagyobbat nem lehet. Akkor ez valami világbajnoksággal egybekötött világcsúcs. Hát gondolom olimpia nem. Ha csak nem vették fel a tudtomon kívül a 24 órás futásra.
Egyébként komolyan mondom, hogy Tomi, ha ráfeküdne, akkor még akár az is elképzelhető lenne, hogy a közelébe érne a magyar maratoni csúcsnak. Nem tudom, ez ilyen
hájuk kovácsolás.
Hiszem, ha látom alapú, de én látom az edzéseit, meg tudom, hogy mire lehet képes.
És akkor így gyakorlatilag ez olyan, mint egy ilyen kívánságműsor, hogy amit ő szeretne, abba fog jót futni?
Igen.
Voltál a Lubitz Szilvi ultratáborában most januárban.
Nagyon jó volt.
Arra vagyok kíváncsi, hogy milyennek látod te ezt az ultrás világot?
Nagyon kedves, nagyon befogadó. Őszintén sajnálom, hogy nem vagyok, meg voltam részese eddig ennek a csapatnak. Annyira egyébként most sem érzem magam részesének, csak ugye egy ilyen határember vagyok, aki ebbe is van, meg abba is.
Az egy papírforma karrier állomás, hogy ultrára váltasz? Ha már tényleg kiöregedtél a 2.30-on belüli maratonokból?
Nem. Nem, mert egyrészt nem érzem magamba azt a leküzdhetetlen vágyat, hogy én most 12 órán keresztül egy 1 kilométeres körpályán körözzek.
Nem is értem miért, Gábor, pedig ez annyira jó.
Igen, tehát ez valahogy nem az én műfajom, ez egy megérzés. Aztán lehet, hogy nagyon rákattanok és mégis, mert lehet, hogy ki fogom próbálni, de...
De mondjuk a 100-as OB-n is az Omszkitól körül kellett volna körözgetni.
Hát egy 50 kör, de az mégse annyi, tehát az lemegy, mondom, szándékaim szerint 6 óra 40 perc alatt lemegy, az egy belátható táv. Hát egy maraton is eltart 2,5 órán keresztül, kicsit több, mint a fele, mármint időben. Tehát, hogyha a saját futás vagy futó céljaimat nézem, akkor simán benne lehet, hogy 50 meg 100 kilit fussak, de olyan nagyon sok 24 órás terhelést nem kívánok adni a testemnek, mert nem tartom egészségesnek. Nem tartom egy jó dolognak.
Érdekes, hogy ezt mondod.
Még ilyen felkészülés.
Úgy vállalsz-e például ultrásokat, hogy ezt fölhívod egy ilyen záradékban a figyelmet a edzéstervben, hogy...
Nem, hát figyelj, azért felnőtt emberek azt csinálnak a testükkel, amit akarnak, csak én legalább felkészítem őket, hogy a lehető legjobb olyan esélyük legyen a táv megcsinálására, hogy ne legyen bajuk. Tehát ne essenek össze. Tehát, tudom én. Végig tudják futni. Hogy úgy emlékezzenek rá, hogy ez egy jó kaland volt, és ne úgy, hogy milyen szar volt a vége, mert...
Jó, hogy ezt a szót mondtad. A testnek is van emlékezete, ugye?
Igen. Igen.
Ez hogy működik?
Hát, mint ahogy nálad. Hogy számtalanszor megcsináltad a spártatlont, és már csak egy-két kulcsedzés kellett ahhoz, hogy újra emlékezzen a tested arra, hogy mit kell csinálni. Amúgy meg az edzések nagy részén tudtunk foglalkozni azzal, ami a tényleges feladat volt, hogy jobb futó legyen.
Ez kvázi úgy működik, mint egy ilyen memory, ami beugrik 30 évvel ezelőttről, amit az iskolában tanultál, tehát ugye a sejt szinten, vagy izom szinten?
Igen,
vagy,
igen. Sejt és izom szinten. Valószínűleg ott dőlnek el a dolgok amúgy is, és a testedben lenyomatot képeznek az edzések hosszú évekre visszamenőleg. Minden megvan. Minden futó lépés, ez olyan romantikus. Tehát, hogy...
De ami viszont nem annyira romantikus, és még nem nagyon beszéltünk róla, a sérülések műfaja.
Igen.
Hogy mit tudom én, egy héttel ezelőtt a pályaedzésen te például minden probléma nélkül kiszálltál a közepénél, mondva, hát kicsit nem tudom, fáj a hajlító, most az nem tudom mennyi kicsit vagy nagyon, de hogy akkor te egy ilyen óvatos duhaj vagy, de ennek ellenére téged sem kerül el mondjuk egy olyan sérülés, amit ne kéne kiheverni.
Tomit is elérte, engem is elért.
De ez miért van? Hogyha tök tudatosak vagytok, tök okosan készültök, a nap 24 órájának nagy részét a futással töltitek, tehát elvileg...
Az a helyzet, hogy
a
sérülés, hogyha a határon motorozol, akkor az majdnem elkerülhetetlen. De az nem azt jelenti, hogy most hónapokra kiveszed magad a forgalomból, hanem az azt jelenti, hogy okos problémakezeléssel, időben elkapva a sérülést, le lehet redukálni a problémát arra, hogy akár csak egy vagy két hétre állsz le, vagy le se kell állni, hanem csak többet kell nyújtani, eljársz gyakran masszőrhöz, és akkor helyre teszi a problémát, és gyakorlatilag megállás nélkül lehet folytatni, hiába van meg egy sérülés.
Ha mondjuk te elesel a bringával, eltöröd a kezed.
Igen.
Azt te tudod gyorsabban meggyógyítani, nem, mint mondjuk a gipszen belül az
orvos. Nem, azért nem, mert az egy traumatikus sérülés, hogyha itt a futással kapcsolatos sérüléseket nézzük, azok ilyen gyakorlatilag túlterheléses problémák, majdnem mindig, mert hogy nem bírja. Például egy tegnap előtti futó élményem, futottam az erdőbe, és éreztem, hogy itt van itt a boka környékén egy Peroneus nevezetű ínszallag, ami ilyen kis bizbas, semmi gondot nem szokott okozni, az ott csak úgy van, és kívülről tartja a bokánkat. Most nekem elkezdett gebaszolni, éreztem, hogy húzódik, fáj, kicsit így nyilalt. Megálltam egy 5 percre, legyúrtam, egészen jó masszírozok, ugye magamnak is szoktam csinálni, így kilazítottam, hát a hüvelykujjammal jó erősen megnyomtam, és ott tartottam. Tehát, hogy megvolt az a kis gyors és időben jövő kezelése a dolognak, hogy ne okozzon se a későbbi edzéseimen, se már az edzés hátralevő részén nem okozott már problémát ez a kis gebasz. Tehát, hogy annyira korán el lehet kezdeni a problémákat orvosolni, hogy akár már az edzés közben, vagy már az edzés után, hogyha fellép bármiféle ilyen fájdalom, húzódás, furcsa érzés, vagy akár egész éles fájdalom, akkor is a megfelelő ellenlépéseket már, ha korán megtesszük, akkor a későbbi sérülés az kikerülhető, vagy akár egész rövid időtartamra lecsökkenhető.
Akkor a protokoll része az, amit te mindig csinálsz minden körülmények között, hogy ha várakozni kell egy percet, akkor is nyújtasz?
Így van.
Tehát amikor megjöttél ide hozzám, akkor is a lépcsőn elkezdtél tekergőzni, teszed föl a lábadat, ülés közben ide-oda.
Muszáj, persze. Hát ez így már ilyen ösztönösen bennem van, hogy masszírozgatom a hajlítómat, a vádlimat, főleg a vádlit kell sokat csöszmötölni, mert az áll be a legjobban.
És az aszfalt közötti átjárhatóságról beszélj egy kicsit, hogy melyik csoport lehetne előnyben a másikkal szemben, hogyha áthallgatna.
A terepfutás egy elég sajátságos ügy. Mindig szenvedek a a piros 85-ökön meg a Mátra bércen is, hogy helytálljak, és hiába van jó keringésem, hiába vagyok jó maratonon, lényegesen az aszfaltos futótudásom alatt teljesítek. Hát ez most az én élményem, de egyébként ez a kérdésedre válaszolva, valószínűleg azoknak áll jól a terepfutás, a terepultra, a jó szinten megfutott terep versenyzés, akik résztávokban, savasodás tűrésben elég jó szinten vannak, és meg tudják oldani. Tehát egy kicsit muszkulárisabb emberek, akiknek erősebb az izomzatuk, azok sokkal könnyebben sikeresen meg tudják oldani a terepfutást.
Tehát akkor ezzel azt mondod, hogy mondjuk egy aszfaltos terepes összehasonlításban a terepes jön ki jobban, egy adott szint, tehát hogy egy adott szintnél fűnyírőjelven elvágva, akkor a terepes lejön az aszfaltra, akkor jobban teljesítene, mint egy aszfaltos fölmegy a terepre.
Nem, ez sajnos még csak így sem mondható, mert teljesen más izomzat dolgozik terepen is, meg aszfalton is. Hát nem teljesen más, de túlnyomó részt vádliból futunk, és a vádli izomzat dolgozik aszfalton. Sokkal többet számít a gazdaságos technika, a jó futóstílus aszfalton, és hát egy könnyű alkat, egy atlétikus, vékony, nyüzüge alkat, egy ilyen kifejezetten, amit így Kenyában vagy Etiópiában látunk a futóknál, hogy milyen testalkatúak. Egy ahhoz hasonló testalkat az mindenképp aszfalton előny, terepen meg nem annyira. Úgyhogy a terepfutók azok masszívabbak, jobban combból futnak, erősebb is a comb, muszáj is, hiszen a lejtőfutáshoz például elég erős combizomzat kell, meg kell tartani az egész testünket, és ez szinte kizárólag a négyfejű combizom végzi, illetve hát ítészallag. Szóval ez sem egyszerű, hogy így bekategorizálni.
Részt vettél a 24 órás VB-n, mint segítő, edző. Milyen egy ilyen világverseny, hogyha nem is egy olimpiáról beszélünk, vagy a nemzetközi atlétikának a király szakágairól? Milyen ott a közeg? Mennyire izzadságszagú, mennyire kompetitív? Bármilyen tapasztalatodat hozd meg erről.
Voltam már pár ilyen világversenyen, akár indulóként, akár most így edzőként, meg segítőként.
Milyen világverseny indultál?
Hát a ilyen terepfutó ultra világbajnokság, meg volt Európa bajnokság is, tehát ezek ilyen esetleges dolog, tudod, nagyon nem odavaló vagyok, de
jobb híján
kivittek, de hát minek is. Magyar futónak nem sok esélye van egy igazi komoly terepfutó versenyen. Nagyon kevés olyan, talán most Szabó Sanyi, meg hát ugye Németh Csabi volt, aki nagyon komoly szintet tudott hozni. Baromi nehéz úgy versenyezni óriási VO2 maxa hatalmas tüdővel és hegyvidéki életmódot élő emberek ellen, akik tényleg azzal kelnek és fekszenek, hogy a hegyen voltak futni. Tehát itt még Budapesten is most hova kimész a normafához, de hát egy tartós emelkedőt nem találsz, ami 20 percnél tovább tartana. Tehát, hogy esélytelen felkészülni. Na, szóval a világversenyek. Nagyon, nagyon klassz, családias hangulat van, mindenki szeret mindenkit. Nagy egymásra borulások vannak, és nagy egymásra találások is.
Szorokinnal beszéltél például?
Nem. Csak azt látom, hogy ez a srác, tehát majdnem olyan korú, mint én. Nagyon erős, de erős izomzatú, és valószínűleg rengeteg futókilométere is van. Tehát valószínűleg rövidebb távon Tomi simán lenyomná, mert meggyőződésem, hogy Tominak nem a 24 óra a versenytávja, úgy igazából. Csak mivel a spártatlon az pont nagyjából ez a kategória, ezért ez van.
Mit látsz az elkövetkezendő mondjuk 5 évben ultra szinten? Hát a lányoknál mit látsz?
Női szinten azért lesznek feltörekvő emberkék, akik a jelenlegi gárdát egy picit erősítik, illetve hát picit frissítik, igen, ez a jó szó.
Tehát a Tomi fog minden dominálni?
Tomi, igen. És most Csécsei Zoli is nagyon elhivatott, nagyon erős, sosem volt ennyire erős, mint most. Én sokat várok egyébként Beda Szabitól, tehát ő most nyit az ultra felé, és meg egészen komoly időkre és eredményekre képes.
Beda Szabi volt az, aki a BSM-en, az összetettben idén Tomi előtt tudott végezni, igaz, Tomi sérült volt, szóval akik most nem hallották a nevüket, mint a jövő reménységei, azok kedves testvérek, kis és nagy testvérek, hagyjuk el a villát most.
El tudta azt vázolni, hogy mik azok az attribútumok, képességek, adottságok, amik egy jó maratonhoz kellenek, illetve ami egy jó ultrához kell. Azért mondom, hogy az utóbbira vagyok mi inkább kíváncsi, mert szerintem az egy sokkal heterogénebb világ, és ott nagyon különböző karaktereket láttunk már a pályán.
Mm-hmm. Igen.
Akikről nem is gondoltuk volna, hogy pariba vannak egymással.
Igen. Hát ugye egy maraton is, meg az ultra is, hát jó hosszú távok, de a fő különbség az, hogy maraton közben alig szenvedsz. Tehát maga a verseny alatt szinte a szenvedés csak az utolsó pár kilométeren jelenik meg.
Mert ott nem üveghangon fut az elit?
Igen, de mivel, hogy aerob zónába kell maradjál, vagy ilyen fél aerob, tehát ez a pont a nagyjából az anaerob küszöb környékén vannak a futók, ami Iranban azért nem annyira erős, mármint hogy annál lényegesen gyorsabbat tud mindenki futni. Szóval a távnak a nagy része, tehát hogy 30 kilométerig az egy nagyon, nagyon komfortos flow élménnyel és kellemes akár integetéssel és kimosolygásokban gazdag egy ilyen örömfutás. Akármennyire is gyors, de hogy rá vagy pihenve, hogyha fel vagy készülve és jó az állapot, akkor, akkor ez ilyen. Utolsó pár kilométer húzós általában, de csak ennyi. Nagyon nem is lehet elrontani egyébként, mert a frissítéstől, meg az egyéb körülményektől, időjárásbeli körülménytől sokkal kevésbé függ, mint az ultra. Ott ugye rengeteg tényező egymásra hatása befolyásolja a végső eredményt. Taktika, meg az, hogy milyen emberkék vannak ott a környéken, mármint, hogy ott a futó körül, az talán még annyit sem számít. Most hirtelen eszembe jutott az, amit Deligeri írt, hogy de...
Mondjad nyugodtan.
Legfeljebb kivágott, hogy az a sikeres ultrafutó, aki kevesebbszer hányja és szarja össze magát így táv alatt. Tehát,
hát jó, de azért maratonon is láttunk már beszart futót, nem is egyet.
Hát most a VB-n is volt, igen.
A Kamil.
Igen.
Igen, igen.
De hát ez nem azt mondom, hogy ez velejárója, csak ezek megtörténhetnek. A verseny az olyan, hogyha valaki nagyon sok munkát tett a dologba, akkor nehéz azt mondani, hogy jó, akkor ezt most eldobom, mert a természet hívó szavának kell engedelmeskedni. Szóval ez egy ilyen nagyon necces ügy. De visszatérve, tehát az ultra az egy nagyon komplex, nagyon bonyolult dolog, és amit a frissítéssel kapcsolatban mondtam, hatványozottan érvényes, tehát nincs két ugyanolyan frissítés, vagy ha igen, akkor annak az illetőnek majdnem mindegy, hogy mit eszik, meg iszik, mert úgyis túléli.
A mentális készségek mennyire jönnek szóba egy olyan ultrásnál, aki baromira felkészült testben? Mert nekem volt sokáig egy olyan elméletem, hogy igazából ez egy feljáték, 90% a mentalitás és 10% a fizikalitás, de ez mondjuk talán arra lehet jó ez a kötszurkálós elv, hogy lekocogni egy ultrát, nem pedig az élen végezni mondjuk, vagy jó eredménnyel végezni. Tehát azt gondolom, hogy jó eredménnyel végezni, ott a fizikalitás többet nyom alatban.
Az biztos, de az, ehhez tényleg kell egy agy is, tehát egy olyan nagyon nagy akaratnak kell lenni, legalábbis a verseny elejétől fogva. És ez persze oda-vissza pattog, mert a jó fizikális állapot az hat a mentális dolgokra, tehát ha érzed, hogy megy a dolog, erős vagy, nincs probléma, vagy ha problémák vannak is, akkor is alapvetően a futóművel nincsen gond, akkor ez tud működni, egymást erősítve a két dolog. Általában ez a felállás, hogy tisztán fizikális, vagy tisztán mentális készségekről nem érdemes beszélni, mert ezek együtt adnak egy egységet, egy felépítményt.
Amikor taktikát írsz magadnak, vagy készítesz, vagy gondolsz ki magadnak, vagy akár egy futódnak, ott mindig csak átterv van? Mert annyira biztosak az alapok?
Hát, magammal kapcsolatban azért szoktak B-tervek is lenni, de főleg, hogyha rövidebbek a versenytávok. Tehát egy félmaratonnál föl kell készülni arra is, hogy lesz boly, meg arra is, ha pont két boly közé keveredem, és nem lesz erőm fölmászni az előttem lévő bolyra.
A felmászás az nem az, hogy erőd még lenne, fölmászol, de amit ott a fölmászással elveszesz, nem tudsz menni a bolyjal tovább, mert annyira elfáradsz. Nekem mindig ez szokott lenni a problémám, ritka. Hogy gondolkozom, hogy megéri most rohadt sokat belefetszülni, hogy elérjem azt a bolyt.
Az nagyon ritka, hogy nem tudsz elmenni a bolyjal, még ha nehéz is fölmenni rá, az könnyebben előfordul, hogy később, mondjuk 15-nél, mondjuk egy félmaratont nézünk, 15-nél azt mondja a tested, hogy hát ez mégiscsak kurva sok, és visszaesel, és valami nagyon rossz idővel befutsz. Tehát, hogy van, amikor érdemes üldözni a bolyt, és tapadni, ha óvatosan kezdesz, és jól csinálod a dolgokat, akkor mondjuk az első 1-2 kilométeren, ha egy ilyen 50 méteres környékeden ott van egy csapat, akkor azokat érdemes becserkészni. Azzal nagy előnyt szerzel magadnak. De hogyha messzebb vannak, akkor kár üldözni, mert akkor meg csak kinyírod magad. Nekem általában ez az alapelvem, hogy bolyba futni sokkal könnyebb, több futóval együtt segítve egymást, és nem csak a szélelnyék, hanem pszichésen is sokkal jobb hatású.
Szóltad meg azt a kérdést, hogyha idősödik a futó, akkor mihez méri a saját eredményességét? Mindig a legjobbjaidat akarod megdönteni, vagy számolsz azzal, hogy idősebb vagy, tehát neked egy más cél felállításra van szükséged?
Nem, hát hál' Istennek még olyan komolyan nem érzékelem az időnek a vasfogát, tehát még az eredményeimet tisztán a saját időimhez mérem, és a saját eddigi elért legjobbaimhoz viszonyítok. Az viszont tény, hogy mondjuk a 10.000 méteres, amit említettél még az elején, az a 10.000 méteres legjobbam, az már valószínűleg sosem lesz meg, és sosem tudok annál jobbat futni, ami tulajdonképpen egy egészséges adaptáció, vagy hát átalakulásnak, átváltozásnak az eredménye, mert hogy azóta én tényleg maratonistává váltam, és nem egy ilyen félmaratoni tízezres futó volt, ugye a kiindulási alap, és abból emeltem maratonra. Az egy tényleg egy más jellegű futóképességeket kíván egy jó maraton.
Ezzel azt akarod mondani, hogy voltak idők, amikor téged így leírtak, és mégis vissza tudtál jönni, voltak nagy comebackjeid? Tehát azzal, hogy te idősödsz, egyben azt is jelzed a mezőny felé, hogy hát vele már nem kell annyira számolni?
Nem, hát ez inkább úgy volt, hogy én régebben ostromoltam a maraton, csak nem tudtam igazából kihozni magamból ezt a... Tehát például mindig 2.30-on belül akartam futni. 2.35, 2.32, 2.33, ezek voltak. Ez még ilyen 2005 környékén, de éreztem, hogy ahhoz képest, hogy mit tudok mondjuk 10.000-en vagy félmaratonon, a maraton az nem adja magát. És amikor elkezdtem saját magamat edzeni 2010-ben, akkor csináltam egy olyan alapozást, ami tényleg klasszik pózus kontrollos volt. Tehát betartottam első menetben az aerob küszöbömet, aztán később már csak arra figyeltem, hogy az anaerob küszöbömet ne lépjem át.
Azt elárulod, hogy mi neked a küszöböd?
Hát az aerob az 160 körül, most nyilván ezek már változtak azóta, vagy hát nem biztos, hogy ugyanott van, mint 15 éve. 160 és 173.
Az anaerob. Mm. És ezekhez milyen tempó társul?
350 és 330. Körülbelül. Meg amiről tudom magamról, hogy ilyen egészen jól megy már a futás, akkor az már azt jelenti, hogy egy 150-es pózussal 4 perces tempót tudok futni.
Az derék.
De hát az úgy...
De ez kell, ez a lifetime athlete
igen.
dolog.
Igen, igen.
És nálam végig csak nem is lifetime, mert csak 16 évesen kezdted.
Igen, igen. Jó lett volna. Na mindegy, tehát azért ez így egy idő után szépen mondom, csináltam egy olyan duró alapozást, ami magas kilométer számmal lassúkat futottam. Tehát ott, abban a pillanatban nekem egy ilyen nagyon visszafogott aerob, nagyon szélsőségesen aerob lassú futásokkal tarkított időszak kellett, mert az hibázott. És utána végjavítottam az összes csúcsomat.
Amikor az ember egy csúcsot elér, uh-huh. egy PB-t, uh-huh. az egyfajta kegyelmi állapot, legalábbis én mindig így élem meg, és mindig arra gondolok, hogy basszus, ilyen nem lesz többet. Hogy ez a pillanat, hogy ez annyira megfoghatóan egyszeri és emberi, aztán persze előfordulhat, de mindig eljön az a pillanat, amikor már biztos, hogy nem fogsz jobbat futni.
Hát azért lehet. Mindig van előre.
Időskorban is lehet fejlődni?
Hát azon vagyok, hogy én legyek az élő példa. Persze. Persze, csak újabb meg újabb módszereket be kell vetni. Tehát az a lényeg, hogy mindig új ingert adjunk a testnek. Hát például, hogyha valaki csak annyit csinál, hogy beépít egy jógát az edzéseibe, vagy elkezd erősíteni, vagy bringázik, más izmokat mozgat, vagy fölemeli a kilométer számát, vagy kimegy és sok terepet fut. Tehát amit eddig nem csinált. És ezeket mind váltogatja a sakát. Tehát, hogy elmegy úszni. Tehát rengeteg olyan módszer van, vagy kiegészítés van, amivel ha nem is tudsz előrelépni, de az életkorból fakadó teljesítmény romlást balanszba tudod tartani.
Most sokat beszélünk a 65 évesekről és oda fölöttiekről a járvány kapcsán.
Ja, igen.
Hogyha mondjuk jönne hozzád egy 65 éves ember, hogy ő fejlődni szeretne futásba, vagy akkor te elvállalnád? Vagy ha el is vállalod, akkor hogyan kell hozzáállni? Mert gyakorlatilag hajlamosak vagyunk minden beszélgetésben, minden cikkben megfelejtkezni arról, hogy vannak idősebbek is, akik, tehát nem csak a fiatalok a pálya, hanem az úton poroszkál még néhány korosztály.
Így van, így van. Hát most nyilván nagy tapasztalatom nincs ez ügyben, mert általában engem mindig azok az emberek keresnek, meg akik már mindent megpróbáltak, de nem jött össze, és akkor én vagyok az utolsó mencsvár. Na jó, nem, ez nem igaz, de egyébként...
A végvári vitézek, ha köztetek lehetnék.
De...
Aranyos levem.
Mindegy, szóval azt gondolom erről az egész kérdésről, hogy akik idősebbek, azokra is ugyanazok a szabályok érvényesek, csak mindent sokkal óvatosabban és finomabban kell csináltatni velük. Tehát ami mondjuk rám érvényes 30 évesen, meg 40 évesen, lehet, hogy már 50 évesen, vagy pláne 65 évesen már nem érvényes, vagy nem olyan formában. Tehát a résztávokat óvatosabban, könnyebbre kell csinálni, több ilyen kis könnyítő résztávot kell beiktatni, a testet finomabban kell terelgetni afelé, hogy az izom tömeg például optimális módon maradjon, vagy épüljön. Tehát ez például az időseknél ugye az szokott előfordulni, hogy azt mondják magukról is, meg más is azt mondja nekik, hogy már csak könnyen, finoman. Persze, ez igaz is, csak akkor nem lesz fejlődés. Tehát amikor már mondjuk 50-60 év fölött van valaki, akkor már azért észrevehető az izom leépülés, és hát sok egyéb tényezőnek a leépülése is, és ezeknek ellen kell dolgozni keményen, és ez nagyon, nagyon, nagyon nagy meló. Mondom ezt úgy, hogy csak 1-2-50 év fölötti emberem volt, megvan, szóval 60 év fölött nem is nagyon, szóval olyan végtelenül nagy tapasztalatom nincs ez ügyben, de ha csinálnám, akkor valószínűleg így csinálnám.
Ahogy a futónak fontos a megtartó közeg, a kísérés, a verseny közbeni támogatás, olyannyira fontos az élet végén a segítség. Ha tetszett ez az adás, és segítenétek, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken másoknak idézőjelesen ezt meghálálhatjátok. Köszönjük szépen!
A műsor a Béton partnere.